Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 19. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 19. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét.
Beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Az ég mennyezeti szépen kijelenti kezének munkáit. Az ő bölcsességéről egy hihamás éve beszél az Istennek, ő nagy dicsőségéről.
Kedves testvéreim, a folytatásában Isten tiszteletünknek a 485. dicséretünkkel magasztaljuk Urunkat. A 485. dicséretünknek mind az öt versét énekeljük. Jézus Krisztus, szép, fényes hajnal.
Krisztus, szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal, és megáldasz minden jókkal. Te vagy nékünk egy reménységünk, Isten előtt közben járunk. Szép koronánk, ékességünk, világos és tami szívünket, ismerhessünk meg tégedet. Tanulhassuk szent igédet. Az ördögnek csalárcságától lelki testény havajától őriz hamis tudománytól. Az Atyával és Szent Lélekkel úgy égedett tiszta szívvel, mindörökké áldjunk, amen.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A mai napon Korompai Gábor pótpresbiter testvérünk olvassa a Heidelbergi K.T. soron következő úrnapjának kérdéseit, feleleteit, melyek az apostoli hitvallás magyarázatai, és a fiú Istenről vallott tételhez kapcsolódnak.
Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg, minket üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy másút keresik? Nem, sőt, valójában megtagadják az egyetlen egy üdvözítőt és megváltót, Jézust, noha dicsekszenek ő vele. Mert vagy hittel elfogadják, mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges.
Isten igéje Máté evangéliumának 19. fejezetéből szól hozzánk. Máté evangéliumának 19. fejezetéből olvasom az első verstől kezdődően Isten igéjét. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle: szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő így válaszolt: nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatja: ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Erre azt mondták neki: akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon válólevelet neki? Jézus így válaszolt nekik: Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, a parázlaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Erre így szóltak hozzá tanítványai: ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Ő azonban így válaszolt: nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megadatott. Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyenekké, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Isten áldása, kegyelme legyen rajtunk, hogy megérthessük hozzánk való üzenetét mostani órában. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk ezért. Úr Jézus Krisztus, Te vagy a világ világossága, és dicsőítünk Téged azért, hogy minden sötétség felett Úr vagy. Hisszük, hogy le tudod győzni a mi szívünknek és életünknek is minden sötétségét, és nem csak azért jöttél, hogy leleplezzed a mi életünk sötétségeit, hanem azért jöttél, hogy kimentsél bennünket életünk sötétségeiből. Olyan sok baj, keserűség, könny, rossz lelkiismeret származik életünkben a bűnből, bűneink sötétségéből. Köszönjük Te neked, hogy Te azért jöttél el ebbe a világba, hogy megváltsál bennünket, s a Te világosságodban tiszta, igaz és szent utakon járassad a benned hívőket. Köszönjük Te neked, hogy a benned hívők, akik neked engedelmeskednek, boldog emberek. Köszönjük neked, hogy a Te útaid tiszták és világosak. Dicsőítünk Téged azért, ha engedhettünk neked, köszönjük te neked a hit drága ajándékát, és arra kérünk téged, most is végezd el a mi szívünkbe, hogy amit igédben elénk hozol és elénk adsz lelki táplálékként, azt örömmel fogadjuk, mint a te hozzánk való jóságodnak és szeretetednek jelét. Vedd el a szívünk ellenkezését, vedd el ellenállásunkat, magyarázatainkat, amelyek mögé oly sokszor bemenekülünk igéd tisztasága elől. És engedd meg nekünk, hogy gyönyörködhessünk mindabban, amit te tudtunkra adsz, azért, hogy boldog emberek lehessünk. Hiszük, hogy igéd által ma is ezt akarod munkálni, közöttünk és bennünk, és azért ragyogtatod előttünk a te országodnak titkait, hogy mi ne tévejedjünk, ne essünk verembe, ne kerüljön kilátástalan helyzetbe a mi életünk, hanem sokkal inkább te benned, a te rendedben megtaláljuk mindazt, ami itt a földi életben is számunkra üdvösséges és a boldogságnak forrása. Így tanítsál bennünket, és készítsél bennünket ígédnek hallgatására és befogadására. Amen. Helyünket foglaljuk el, kedves testvéreim, és az ige hirdetésre a 266. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk. A 266. dicséretünk első verse így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Kedves testvéreim, Isten igéje már olvasott szakaszból szól hozzánk, Máté evangéliumának 19. fejezetéből, a 10., 11. és 12. verseket olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Erre így szóltak hozzá tanítványai: ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Ő azonban így válaszolt: nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megadatott. Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyenekké, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap beszélgettünk erről az igéről már néhányan személyesen is, az ige hirdetés elhangzása után, és ennek a felolvasott szakasznak az első részével foglalkoztunk, és nem akarjuk ezt az ige szakaszt úgy ketté vágni, hogy ne beszéljünk arról, amiről a tanítványok is szükségesnek tartották szólni, Jézus tanítását követően. Azt olvastuk azok kedvéért, akik nem voltak itt közöttünk, csak nagyon röviden összefoglaljuk, hogy farizeusok jöttek Jézushoz, és megkísértették Jézust. Jézust akarják ezek az emberek ellehetetleníteni, És nem véletlen, hogy ez a szó áll itt, hogy megkísértik Jézust. Ez azt jelenti, hogy okot akarnak szerezni Jézus ellen, hogy őt vádolhassák. Okot akarnak szerezni. A kísértő a kísértésben mindig okot akar szerezni arra, hogy az embert vádolhassa. Vádolhassa Isten előtt, mert a kísértőt a Biblia vádlónak is szokta nevezni. Ez a célja minden kísértésben, minden emberrel, velünk is, hogy okot szerezhessen ellenünk, s Isten előtt vádolhasson bennünket, és aki a vádak alól menekülni képtelen, az viselni kell, hogy viselje a büntetést. Most Jézus ellen is okot akarnak szerezni, hogy vádolhassák őt, a rabbit, Izrael tanítóját, Isten igéje alapján. Tudjuk azonban, hogy általuk az ördög az, aki Jézus ellen vádat akar szerezni, hogy a tökéletes Jézus, aki az ember megváltója nem lehet másként csak úgy, ha tökéletes, most mégis elbukjon, bűnbe keveredjen, és azáltal lehetetlenné váljon az, hogy érettünk és helyettünk áldozatot hozzon, és megáldoztassék. Jönnek tehát a farizeusok, kísértik Jézust, azt kérdezik tőle, szabad-e az embernek az ő feleségét bármi okon elbocsájtani. És azt értettük meg, hogy erre a kérdésre Jézus nem annyira egy igennel, meg nemmel válaszol, hanem ismerteti ezekkel az emberekkel Isten teremtési rendjét. Arról szól Jézus, hogy mi is az, amit a farizeusok a kérdésükbe el akarnak választani. És azt mondja erről, hogy ez az Isten teremtési rendje. A házasság egy jó dolog. Beszél arról Jézus, hogy mitől lesz a házasság házasság. Azt mondja, hogy ennek a normája az, hogy egy férfi és egy nő kell hozzá. Ettől lesz a házasság házasság. Ez az Isten teremtési rendje. Aztán beszél arról is, hogy a házasságnak normája az, hogy elhagyja a férfi az ő apját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez. És azt egy harmadik dolgot is mond itt Jézus, azt mondja, lesznek ketten egy testé, úgyhogy többé nem két test, hanem egy test. Azt mondja a kérdezőknek, hogy amit Isten jó rendje szerint így megállapított, és amire az Isten azt mondta, hogy jó, azt ők ne akarják elválasztani. Emlékeztetem a testvéreket, hogy Jézus nem egyes esetekről beszél, hanem Isten rendjéről beszél. És azt mondja, a házasság Isten rendje szerint jó, és ezt az embernek nem szabad elválasztania. A farizeusok még egy kör tesznek, és hivatkoznak Mózesre, és azt mondják, Mózes miért rendelte el akkor, hogy vállólevelet adjanak a férfiak a feleségüknek, akitől megváltak. És Jézus ezt is tisztázza előttük és velük, amikor nem azt mondja, hogy Mózes a vállást engedélyezte meg, hanem arra tanítja őket, hogy Mózes a ti szívetek keménysége miatt, hajthatatlan természetetek miatt próbálta a kialakult kaotikumot, összevisszaságot kezelni azzal, hogy mivel ti nem akartatok az Istennek engedelmeskedni, kemény szívűek voltatok, arra kötelezett benneteket, hogy vállólevelet adjatok az asszonyaitoknak, a feleségeiteknek, akiket elbocsátotok. De Jézus újra aláhúzza, nem így volt ez kezdettől fogva. Nem ez az Isten rendje. És miközben ezt hallgatják a hallgatók, a farizeusok és az ott lévő tanítványok is, Azt olvassuk itt a folytatásban, hogy miközben szembesülnek Isten rendjével, egy nagyon érdekes reakció kerül a felszínre. És ez a reakció már nem a farizeusok reakciója, hanem a tanítványoknak a reakciója. És ennél is megdöbbentőbb az a mondat, amit ők itt elmondanak, hiszen azt mondják, hogy hát ha ez így van, Jézus, ahogy te tanítod, Mester, ha ez az Isten rendje, akkor nem jó dolog megházasodni. Akkor nem jó dolog megházasodni. Tulajdonképpen azt mondják ki itt a tanítványok, hogyha az Isten rendje ilyen a házassággal kapcsolatban, akkor jobb kikerülni az Isten rendjét. Akkor jobb elkerülni ezt, elmenekülni előle. És jobb figyelmen kívül hagyni az Isten rendjét. És olyan jó dolog az, és ezért foglalkozunk újra ezzel az ige szakasszal, hogy Jézus nem hagyja ezt annyiban. Nem hagyja ezt annyiban. És újra tanítja az ő tanítványait, és azokat a hallgatókat, akik még ott vannak és ott maradtak körülötte. És így kell, hogy most bennünket is tanítson. A legelső kérdésünk talán az, amikor ezt az igét olvassuk, és ezt a folytatását Jézus tanításának, hogy miért is szóltak így a tanítványok? Nem is érti az ember, hogy pont a tanítványok, akik Jézus tanításait hallgatják, akik az ő követői lettek, hát miért pont ők beszélnek így, hogy hát akkor jobb is nem házasodni. Jobb dolg ettől tartózkodni, Jézus. Azt gondolom, hogy a tanítványok, azok nem csak önmagukból szólnak, ugyanolyan emberek voltak ők, mint a kornak, Jézus korának az átlagembere. Szabadjon azt mondanom, ugyanolyan emberek voltak, mint mi. És az ő kérdésük az tulajdonképpen a mi kérdésünk is, csak nem valószínű, hogy mindig olyan készek vagyunk ezt megfogalmazni. Mondjuk nem biztos, hogy mindig készek vagyunk ilyen illetlen kérdéseket föltenni. Mert valahogy én úgy látom ezt a kérdést, mint ez ott kibukott volna ezekből a tanítványokból, mielőtt még nagyon meggondolhatták volna, hogy mit is kérdeznek. Jött belőlük reflexzerűen. Jézus, ha ilyen a házasság az Isten rendje szerint, ha ilyen normák és rendek szerint kell élni a házasságban, akkor nem is jó megházasodni. Miért szólnak így ezek az emberek? Miért szólnak így a tanítványok? Mindenképpen azt látjuk, hogy a kérdésük mögött az sejlik föl, hogy méltánytalannak tartják azt, hogy úgy hozzá vannak kötve a feleségükhöz, hogyha az erkölcsös életet él, azaz mit mond Jézus az előzőekben? A házasság akkor bontható, ha valaki házasságtörést követ el. Megcsalja a másikat. Azt mondja, ezt az esetet kivéve a házasságot nem választjuk el. Tanítványok méltánytalannak tartják azt, hogyha az ő párjuk erkölcsös életet él, akkor nem bocsáthatják el maguktól, hanem ezeket a társaikat esetleges hibájukkal együtt ott kell tudják maguk mellett. És ezt a tanítványok méltánytalannak érzik. Benne volt ez a korban. Beszéltünk a múlt vasárnap a rabbik értelmezéséről, akik közül az egyik lehetővé tette, hogy ha az asszony nem jól főz, nem szépen takarít, akkor el lehessen bocsájtani. És a korszellem ezt tartotta mértékadónak és méltányosnak. És most kibukik a tanítványokból is. Nem jó akkor házasságba élni, Jézus. Ha így leszűkülnek a lehetőségek a házasságból való kilépésre, annak a köteléknek a bontására, akkor nem jó. Miről árulkodik ez? Árulkodik a szívükről. Arról a szívről, amelyik nem akarja ezt elfogadni. Hogy hoztam egy döntést, és hogyha a feleségem nem is tökéletes, hanem sokféle hibája van, de mellettem hűséggel és erkölcsösen él, akkor nem bocsáthatom el. Miért tartják vajon méltánytalannak ezt ezek az emberek? Azért, mert az ember önző. És az ember a maga érzékei mentén gondolkozik. Nem csak a maga érzékei, hanem a maga érdekei mentén. És semmit nem hajlandó az ember ettől tágítani. Csak a maga érdekeire van tekintettel. Rabja az önös érdekeinek. Mindannyian ilyenek vagyunk, testvérek, gyerekkorunktól kezdve. Ugye talán emlékezünk gyermekeink vagy unokáink arra a korszakára, amikor azt mondták, hogy akarom. Akarom. És mindegy, hogy mit mond egy szülő, mindegy, hogy mit mond egy nagyszülő, a gyermek azt mondja, hogy akarom. Így akarom. Az ember az önös érdekek rabságában él. És így növünk föl, így éljük meg a fiatalságunkat, ezért lázadunk a szüleink ellen. Ezért mennek tönkre a barátságai. Mentén élünk, nem érdekel bennünket más, csak magunk. És az ember így gondolkozik, ilyen a mi szívünk és lelkünk. Azt gondolom, testvérek, hogy és nem szívesen mondjuk ezt ki magunkról, de ami elszólta, ez pontosan erről árulkodik. Jézus, ez méltánytalan, amit te mondasz. Hát ez az önös érdek. Azt gondolom, testvérek, hogy az ember csak magára gondol. És amikor a tanítványok így beszélnek, és ezt önös érdekből mondják, annak a legfényesebb bizonyítéka az, ami ott van kimondatlanul is ebben a textusban, hogy most se gondolnak csak magukra, mert eszükbe sem jut az, hogy mit kell az asszonyoknak elhordozni a férjeikben. Most csak maguk szempontjából mondják, Jézus, de nem jó, álljon meg a menés. El se gondolják azt, hogy az asszonyoknak, akik valakihez férjhez mentek, mit kell egy életen keresztül eltűrniük és elhordozniuk. Önmagukból szólnak, önzésből szólnak. És ez az önzés, amely kíséri a mi életünket, az önös érdekeink szűrője, amelyen mérünk mindent, az tulajdonképpen az ember szívében hálátlanságot szül. Ahelyett, hogy örömmel vennék a tanítványok Isten rendjét, inkább arra gondolnak, hogy elfordulunk attól. Ahelyett, hogy örülnének, hogy Jézus tanítja őket a jóra, arra a formára, amiben boldogok lehetnek, inkább az jár a szívükbe, hogy hogy lehetne ezt kikerülni. És egyúttal a mondatukkal azt is bizonyítják, hogy megvetik az Isten rendjét. Nem jó megházasodni. Kedves testvéreim, sokszor érezzük mi is talán méltánytalannak azokat a dolgokat, amelyek úgy történnek velünk, hogy azok nem az önös érdekeink mentén születnek meg. És olyan ritkán gondolunk bele abba, hogy másoknak a mi életünk, a mi önzésünk, az tulajdonképpen mit is jelent. Ahelyett, hogy örömmel vennénk, amikor Isten az ő rendjét fölfedi előttünk, nézzétek meg, hogy milyenek vagyunk, keresjük a kibúvókat, és az ember azt lesi, hogy hogyan tudna ezt elkerülni. Nos, most már értjük, hogy a tanítványok miért szólnak így. Mert ott a szívükben, lelkükben az Istenről alkotott vagy kialakuló kép még nem helyes. Még nem látják igazán jónak azt, amit Isten jónak teremtett. És amikor Jézus fölfedi előttük az Isten rendjét és az Isten titkát, akkor így szólnak, jobb, ha az ember meg se házasodik, jobb, ha az Isten rendjét elkerüli. Jézus azonban nem hagyja annyiban. És nem fogja soha egyikünk életében sem annyiba hagyni, akik esetleg az ő rendje alól ki akarunk térni, és el akarunk azelől szaladni, mentségeket keresünk. Hanem mindig is beszél az övéihez. A tanítványok válaszából kitűnik tehát, hogy vélt méltánytalanság, önös érdekük és hálátlanságuk miatt könnyedén mondanák az Isten rendjére, ez nem jó, ezzel nem kell élni. Mi az, amit Jézus elmond erre a felvetésre? És hogyan tanítja most az övéit? Azt mondja Jézus, hogy vannak, akik Isten rendje alól felmentetnek, azaz most a házasságról van ott szó, és azt mondja Jézus, vannak, akik ez alól felmentetnek, azokra ez a fenti tanítás nem vonatkozik. És talán tanítványok már vennék is a levegőt, hogy na mi is ez, és Jézus nem hagyja ezt se a találgatás tárgyává tenni, hanem világosan elmondja. Azt mondja, vannak, akik a nemzésre születésüktől fogva alkalmatlanok. Vannak, akiket emberek tettek ilyenekké, nemzésre alkalmatlanná. Ne felejtsük el, hogy Jézus a házasságról beszél. A házasság normáinál elsoroltuk azokat a dolgokat, amelyeket Jézus megerősített. Férfi, nő, elhagyja apját, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, lesznek ketten egy testé. Azt mondja Jézus, vannak, akik erre alkalmatlanok, a születésüktől fogva. És vannak, akiket erre alkalmatlanokká tettek. Őrájuk nem vonatkozik. Ez Istennek ez a rendje. Vannak, azt mondja, akik magukat tették ilyenekké a mennyek országáért. És talán ez a harmadik csoport az, ahol a legkevesebb vita alakult ki, vagy ahol a legtöbb vita alakult ki, hiszen az első két csoportot mindenki érti, kik tartozhatnak ebbe bele, de kik azok, akik magukat tették ilyenekké a mennyek országáért. Mindenféleképpen legelőször azt tisztázzuk, hogy Jézus nem arról beszél, hogy az üdvösséget el lehet érni úgy, hogy az ember nemzésképtelenné teszi magát. Voltak az egyház történelemben olyanok, akik ebbe beleszaladtak, és kiheréltették magukat a mennyek országáért, gondolván, hogy ezzel az Isten országához közelebb kerülnek, és közelebb jutnak. De Jézus itt nem erről beszél. Ugyanis Isten rendjében az üdvösségnek is van egy útja. Az üdvösségnek is van egy rendje, amelyet Isten alkotott meg. De ez a két rend, miközben egymással teljesen harmóniában van, nem ugyanarról szól. Amikor itt azt mondja, vannak olyanok, akik a mennyek országáért tették magukat ilyenekké, akkor most nem érdemeket akar itt nekünk mondani, hogy aki magát kiherélteti, aki magát nemzésre alkalmatlanná teszi, aki tartózkodik a házasságtól, na az majd üdvözül. Hanem arra céloz és arról beszél Jézus, hogy vannak, akik a szolgálatért, az Isten szolgálatáért mondanak le a házasságról. Vannak, akik magukat tették ilyenekké a mennyek országáért. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a mennyek országáért, a mennyek országának szolgálatáért. Testvérek, azt kell megértsük, és a szívünkbe bevegyük, mert ez a mai társadalomban egyáltalán nincs benne, és ez szüntelenül kiesik a mi fejünkből, hogy az Isten rendjében, aki lemond a házasságról, az lemond a szexualitásról is. És ez tőlünk nagyon távol van. Ma a társadalomban a szexualitás és a házasság az teljesen külön van választva egymástól, és az emberek egymástól függetlenül kezelik. De az Isten rendjében világosan megtanította Jézus, mikor lesznek ketten egy testé, amikor házasságban vannak. Az Isten rendjében a szexualitás az a házasság rendjéhez tartozó dolog. És mit mond itt? Vannak olyanok, akik a mennyek országáért, azért, hogy az Istent tudják teljes életükben szolgálni, lemondanak a házasságról, és ezzel együtt egyben a szexualitásról is. Őrájuk nem vonatkozik az, amit Jézus fennebb a házasságról tanított. Elmondom őszintén, és nem bántani akarom ez egyik felekezetet sem, de vannak olyan felekezetek, ahol követelik a papi nőtlenséget. Nem annyira önkéntes ez, hanem sokkal inkább előírás mindazoknak, akik pappá akarnak lenni. És magam is sokféle ilyen emberrel találkoztam az életembe, és mindig szomorúan hallgattam azt a kibúvást, amely így szólt: nőtlenséget fogadtunk, nem szüzességet. Hát az ember ilyen. Az ember tökéletesen ilyen. Nőtlenséget fogadtunk, nem szüzességet. Az ember keresi a kibúvókat. Itt Jézus azokról beszél, akik Isten szolgálatára odaadják az életüket, ezzel lemondanak a házasságról, és mindarról, ami a házasságban lehet az övék, magyarán a szexualitásról is. Őrájuk nézve mondja Jézus azt, rájuk a házasságról szóló tanítás nem áll, és rájuk nem érvényes. Ők azok, akik felmentést kapnak ez alól. Aki nem tartozik ezek közé, ebbe a három csoportba, de tudatosan tartózkodik a házasságtól, az tulajdonképpen Isten rendje ellen vét, és Isten rendje ellen lázad. Nagyon érdekes dolog ez, hogy Jézus azt mondja, az Isten rendje ez. Az Isten rendje ellen nem csak úgy lehet lázadni, hogy az ember keresztül tapossa azt, hanem úgy is, hogyha az ember nem él abban. Nem él abban a rendben. És most Jézus azt tanítja így, ebben az ő kivételeiben, amelyekről itt szót ejt, hogy aki ezeken túl tartózkodik a házasságtól, az tulajdonképpen Isten rendjével küzd, és arra mond nemet. Csak azok, akik e három csoportba tartoznak, csak ők azok, akik tartózkodhatnak a házasságtól, és ők is azokért az okokért, és azoknak az okoknak a fennálltáig, amiket Jézus Krisztus megjelent. Mit erősít Jézus, és mit jelent tehát ki ezzel az ő tanításával? Azt mondja, aki be tudja fogadni, fogadja be, másik fordítás szerint, aki beveheti, vegye be. Azt mondja Jézus, hogy aki nem tartozik ebbe a három esetbe, az tulajdonképpen Isten rendjének úgy fog megfelelően élni, ha megházasodik. Ő ezt teszi nyilvánvalóvá. Isten jó rendje az ember számára nem csak egy szabadon választható alternatíva, hogyha akarok, akkor megházasodok, hanem tulajdonképpen egy általános parancsa ez Istennek. És Jézus arra emlékezteti a tanítványokat, akik bújnának ki az Isten rendje alól, és azt mondják, nem jó az embernek megházasodni, hogy nem szabad megvetnünk az Isten rendjét. Nem szabad megvetnünk az Isten rendjét, mert az boldogságos a mi számunkra. Isten áldásának, jelenlétének is a kulcsa az életünkben, mert aki nem jár az Isten rendjében, annak nincs szövetséges jó kapcsolata Istennel, és annak az áldások sem, Isten jelenlétének a gyümölcsei sem jelenhetnek meg az életében. Ezért arra emlékezteti a tanítványokat Jézus, hogy törekedjenek minden időben az ő jó rendjében élni. És akkor minden az övék lesz, ami Isten jelenlétének áldásos gyümölcse. Abból indult el ez a történet, hogy egy általános kérdés hangzott el Jézus felé, és most, amikor halljuk és magyarázzuk Jézus válaszát, akkor azt látjuk, hogy ő egy átfogó választ adott. De hozzáfűzöm azt is, hogy Jézus nem mindent mondott el ezen a helyen, ami ebben a témakörben elmondható, hiszen amikor olvassuk tovább a Szentírást, akkor Pál apostol levelei között, a korintusi levélben, például a 7. fejezetben találunk Istennek újabb kijelentéseit ezzel a témakörrel kapcsolatban. Ezek nem mondanak ellene annak, amit Jézus elmondott, de Jézus válasza egy átfogó válasz. Átfogó képet ad a hallgatóknak a házasságról és annak szentségéről. Arról, hogy hogyan és miképpen kell nekünk a házasságra, mint Isten jó rendjére tekintenünk, és hogyan, mi módon kell nekünk abban élnünk. Kikerülhető-e Isten rendje? Jézus azt tanítja, hogy csak az általa nyitva hagyott esetekben. Csak az általa nyitva hagyott esetekben. S ha őszinték vagyunk, akkor ez egy nagyon csekélyke, szinte majdnem azt mondom, hogy elhanyagolható kisebbség. Ne kerüld az Isten rendjét. Azt üzeni nekünk ez a tanítás ezen a mai napon, hogy ne kerüld, ne játszad ki az életedbe az Isten rendjét, mert azzal magát, Istent kerülöd. És talán leginkább szól ez azokhoz, akik a mai világban úgy érzik, hogy nem fontos megházasodni. Akik úgy érzik és úgy gondolják, hogy igaza volt a tanítványoknak, nem jó a házasságban élni. Jézus azt üzeni nekünk, hogy ne gondoljuk azt, hogy az ő rendje nem jó. Hanem arra bátorít bennünket, hogy higgyünk neki, és értsük meg, hogy amit ő alkotott, az tiszta és igaz, és a házasság is jó dolog. Azért, mert tőle származik. Ne kerüld ezt, mert ezzel Istent kerülöd el. Azt is mondja ezzel, hogy törekedj rá. Törekedjél rá. Nem azt tiltja meg Isten, hogy fiúk, fiatalok, lányok között barátság legyen. De Isten igéje arra emlékeztet bennünket, hogy ott kell, hogy lebegjen előttünk az, hogy mi az Isten rendje. Jézus nem buzdítja a hallgatóit általános szexuális kapcsolatokra, és nem mondja azt, hogy mindent szabad nekünk, hanem azt mondja, hogy az az Isten rendje, hogy házasságban éljünk. És legfőképpen azt a testiséget, ami áthatja a mi világunkat, a házasságunkban éljük meg. Jézus nem mondja azt, hogy a testiség bűn. Ne vezessünk le ezekbe a jézusi tanításokba olyan dolgokat, amiket az emberek leszoktak vezetni. Azt mondja Jézus, ott van a helye, a házasságban, ott van az Isten szerinti rendben ez a dolog. Ezért törekedjél a házasságra. Tartsad ezt szem előtt. Jézus nem arra buzdítja az övét, hogy szexpartnereket keressenek maguknak, hogy alkalmi kapcsolatokban adják oda a testüket a másiknak, hanem azt mondja, hogy a házasságra törekedjél. Ott majd megteheted. Annak ez velejárója és normája. De azon kívül nincsenek helye az Isten rendjébe. Hidd el, hogy Isten rendje jó. És mindez szól azoknak, akik házasságban élnek, mert időről időre szükségünk van nekünk arra, hogy megújuljunk ebben a látásunkban, hogy nem a házassággal van a baj, hanem velünk. Mert amikor az embernek nehézségei vannak, hajlamos azt gondolni, hogy ezért az intézmény a felelős. Ezért is kívánja sokszor fölbontani a házasságát, sokszor még keresztjén emberek is. Jézus most emlékeztet bennünket, hogy Isten teremtési rendjei jók és tökéletesek. És azokban mi mégsem vagyunk boldogok, akkor nem a kereteket kell nekünk fölrúgnunk, nem azokat kell szétnyírkálnunk, hanem a saját szívünkben kell nekünk elcsendesednünk, és megvizsgálni azt, hogy milyen emberek vagyunk. Mi az oka annak, hogy az Isten által megtervezett, nekünk adott jó keretekben nem tudunk jól élni. Ennek az akadályai mi vagyunk egyedül. Hirdetem azt, hogy Jézus Krisztusnál ott van a bocsánat. Ott van a bocsánat. Ő az, aki bennünket meg tud újítani. Mi nem tudjuk magunkat megújítani. De ő meg tud bennünket újítani. Ő teremtő Isten. Ő újonnan tud bennünket szülni. Meg tudja változtatni a mi szívünknek az egész indulatrendszerét. És mi ezért jövünk Jézushoz, és ezért hirdetjük Jézus Krisztust. Mert amire mi képtelenek vagyunk, azt ő meg képes tenni a mi szívünkkel. Ha bajba vagyunk, testvéreim, keresjük Jézusnál. Keresjük Jézusnál első renden a megoldást. És mondom ezt mindazoknak, akik úgy érzik, hogy szívesen mondanák a tanítványokkal együtt, hogy nem jó házasságban élni. Keresjük Jézust, és keresjük meg őt, a mi szívünknek, lelkünknek doktorát, hogy megújulhassunk az ő jó rendjébe. És újra átélessük ennek a rendnek az áldásait. Erre hív és erre bátorít, erre józanít most mindannyiunkat, és akik úgy érezzük, hogy ebben a jó rendben boldog emberek vagyunk, bennünket pedig emlékeztet arra, hogy ezért neki kell hálásaknak lennünk. Ennek a kulcsai nem mi vagyunk, hanem ő. Ő neki kell hálásaknak lennünk. Így adjunk most hálát, és így könyörögjünk az ő szabadításáért, megújító, újjáteremtő kegyelméért. Amen. A 128. Zsoltárunk első versét énekeljük most, testvérek. A 128. Zsoltárunk első versét, amelyben arról vallunk, boldog az ember nyilván, ki az Istent féli.
Az ember nyilván, kihoz Istent féli, ő módaiban járván, ösvényit kedveli, mert magadat táplálod, kezed munkájával. Isten megáldja dolgod, lát jó állapottal.
Gyertek, imádkozzunk! Dicsőítünk téged azért, mennyei édesatyánk, mert valóban boldog ember az, aki a te utaidban jár, és a te rendedet komolyan veszi, elfogadja, és abban hála adással él. Köszönjük, hogy beszélsz most nekünk arról, hogy a mi szívünk a legnagyobb akadálya annak, hogy ezt elfogadjuk, és dicsőítünk téged azért, mert azért küldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy általa a mi gonosz szívünket megtisztítsad, újjáteremtsed, és alkalmassá tegyél bennünket annak a rendnek nem csak jó ítélésére, hanem megélésére is, amit te alkottál. Köszönjük, hogy most felfeded előttünk ezt a titkot, és arra kérünk téged, taníts meg bennünket hálát adni, és ha éppen boldogtalanok vagyunk a te jó rendedbe, segíts meg bennünket, hogy hozzád igyekezhessünk, és nálad kereshessük életünk megoldását. Kérünk téged ifjúságunkért, fiatalokért, olyan keresztjén testvérekért, akik a te jó rendedet nem látják vonzónak, és annak gyümölcseit önmagukban fogyasztják, emlékezzél meg róluk, terheld meg lelkiismeretüket, hogy előtted bűnbánatot tartva igaz és tiszta életet élhessenek. Kérünk téged, Urunk, azért, hogy áld meg azokat, akik házasságra készülnek, hogy jó végbe mehessen az ő döntésük. Áld meg az útnak indultakat, és az úton régen járókat, hogy minden napért, minden egyes áldásodért, jelenlétedért szüntelenül neked adhassunk hálát. Urunk, újítsál meg bennünket emberi kapcsolatainkban, és légy nékünk segítségül, mert még erre is képtelenek vagyunk. Kérünk téged így a mi gyülekezetünkért, kicsinyekért, nagyokért, emlékezzél meg rólunk, és tanítgass bennünket szüntelenül a te utaidra, és adjad a szívünkbe ennek az örömét. Kérünk, hogy áld meg jövő heti összegyülekezéseinket, igéddel, jelenléteddel, és áld meg otthonainkat is, békességeddel és szereteteddel. Emlékezzél meg azokról, akik gyülekezetünk tagjai, de távol vannak most tőlünk, talán ország határainkon is túl, és légy ott ővelük, tartsd meg az ő életüket, s bölcs tanácsaiddal, igazgassad őket, hogy a te dicsőségednek hadd legyenek hordozói, mindazok között, akik között élnek és dolgoznak, munkálkodnak. Urunk, légy a mi megtartónk, őriző pásztorunk most és mindenkor. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Amen. A 128. Zsoltárunkat keressük ki újra, és a Zsoltárban megfogalmazott szép vallomással tegyük bizonyságot mi is. A 128. Zsoltár második és harmadik versét énekeljük. Házadban feleséged, mint a szőlővesző, szép gyümölcsöt hoz néked, ha eljő az idő.
Házadban feleséged, mint a szőlővesző, szép gyümölcsöt hoz néked, ha eljő az idő. Meglátod gyermekidet, te asztalod körül, rendel, mint olaj vesző. Ben szíved örül, ez igen szép.